Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És te hozod mindenkit itt ma nálunk, Öreghegyen. Tegnap valahogy így hangzott el, hogy a város legmagasabb pontjáról tekintünk rá a városra. Nem vagyunk még a legmagasabb pontján, hiszen fölöttünk még itt a hely tetején ott van a Donátkában, ahol az tényleg a város legmagasabb pontja. De azt érhetjük meg, hogy onnan a legmagasabb pontról, vagy akár innen a templomból, vagy akár a világ bármely templomából, vagy akár itt a város bármely templomából is nézünk körbe, a legnagyobbal tudunk szembenézni, vagy a legnagyobb tekintetével tudunk ránézni erre a világra, Isten tekintetével, aki jól lát mindent. Aki jól ismeri azt, hogy mi lakik a szívünk mélyén, jól ismeri azt, hogy mi a mi múltunk, mi a jelenünk, és látja a mi jövőnket is. Ezek az esték, ezek a találkozások itt az ökumenikus imahéten arról szólnak, hogy szeretnénk úgy a jövőben nézni, hogy bár ismerik a múltunkat, ami elég viharos volt, különböző közösségeket nézve, meg egymásra is nézve, benne vagyunk a jelenben, ami összeköt bennünket, hogy egymásra tudunk tekinteni, azzal a reménységgel nézzük a jövőbe, Isten tekintetével nézve, hogy egyszer majd létrejön egy olyan igazi szeretet, egység, amit a világ láthat, és ami miatt elhiheti, hogy Isten a szeretet Istene. Ez a mai esténk és a mai közös imádságunk is ebben egy lépés szeretne lenni, ahol együtt imádkozunk reformátusok, evangélikusok, baptisták, katolikusok, és hogy remények szerint talán még más felekezetekből is érkeztek hozzánk testvérek, hogy megéljük azt, hogy egyek vagyunk Krisztusban. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szűnői János evangélikus püspököt, aki mai estén van velünk, és az ige hirdetés szolgálatát fogja majd megosztani velünk. Isten áldása legyen rajtad és a szavaidon, hogy ez áldozó Isten gazdagítson bennünket is. Természetesen a szolgálat testvéreket is nagy-nagy szeretettel köszöntöm, és mindenkit, aki ma eljött, hogy együtt legyünk. Bevezető énekünkben ezt hallottunk, örvendezzünk értek áhítatos lelkek, Istenünk oltárához, nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk. Hát nyissuk ki a lelkünk, imádkozzunk, találkozunk egymással, és találkozunk egy Isten szeretetével. Isten hozott mindenkit itt nálunk. Maradjunk még állva az imádságunkhoz.
Krisztusban kedves testvérek, amikor most összegyűlünk, hogy az egységért könyörögjünk, köszönetet mondunk Istennek keresztény örökségünkért, és az ő szabadító és megváltó cselekedetéért a történelemben. Az idei keresztény egységért mondott imahét anyagát a Karib térség egyházai készítették el. A Biblia a vigasztalás és a felszabadulás forrása lett sokak számára, akik a gyarmatosítók kezétől szenvedtek, és arra ösztönzi őket, hogy foglalkozzanak azokkal a körülményekkel, amelyek jelenleg is aláássák az emberi méltóságot és az életminőséget. Ahogy a rabszolgaság vaslánca lehull a kezünkről, a szeretet és a közösség új köteléke jelenik meg az emberiség nagy családjában, kifejezve azt az egységet, amelyért ezen a héten imádkozunk. Hívjuk segítségül a Szent Lelket a karibi keresztényekkel együtt, hogy gyújtsa lángra szívünket, amikor az egyház egységéért imádkozunk. Egyes is szolgáidat az egység kötelékével.
Jöjj, Szent Lélek!
Taníts minket imádkozni.
Jöjj, Szent Lélek!
Szabadíts meg minket a bűn rabságából.
Jöjj, Szentlélek!
Segíts gyengeségeinkben.
Jöjj, Szentlélek!
Formálj újjá minket, hogy gyermekeid lehessünk.
Jöjj, Szentlélek!
Kiengesztődés imádsága következik, amivel Isten érvalmát kérjük. Különböző felolvasott fohászat után mondjuk majd együtt kéri el Leiszon, Uram, érvalmaz.
Nem a rabszolgaság lelkét kaptuk, hogy újra féljünk. Kérjük Isten kegyelmét, bízva Isten jobbjának megmentő hatalmában. Ments meg, Urunk, az olyan rendszerektől, amelyek aláássák az emberi méltóságot, és a rabszolgaság új formáit erőltetik ránk.
Kérj el, Leiszon!
Ments meg, Urunk, az olyan döntésektől és cselekedetektől, amelyek szegénységgel, kirekesztéssel, hátrányos megkülönböztetéssel sújtják testvéreinket. Kájre Ereiszon!
Kírje Ereiszon!
Ments meg, Urunk, a félelemtől és a gyanakvástól, amely elválaszt minket egymástól, és határokat szab reménységünknek és a gyógyulásnak. Kírje Ereiszon! Az Úr, ami erősségünk és megváltunk, Isten, aki megszabadított minket, vezessen a szentség lakóhelyére. Amen.
Most foglaljuk helyet, és hallgassuk meg Isten igényét.
Isten igényét olvasom, Ézsaiás könyve 25. rész, első 9 verséből, eképpen. A megváltottak hála éneke. Uram, Te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, ősrégi terveket, való igazságot. Mert kőhalommá tetted a várost, az erődített várat romhalmazzá. A bitorlók palotája nem lesz város, soha többé nem épül fel. Ezért tisztel téged az erős nép, téged fél a hatalmas nemzetek városa. Mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek, a nyomorúságban oltalom, az ivatarban, és árnyék a hőségben, mert hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar, mint hőség a szikkadt földön. De te megalázod a harsány vitorlókat, mint a felhő árnyéka a hőséget, elnyomod a hatalmaskodók énekét. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborral, zsíros, velős falatokkal letisztult újborral. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakar minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökké. Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról, leveszi a népéről a gyalázatot mindenütt a földön, ezt ígéri az Úr. Ezt mondják majd azon a napon. Itt van a mi Istenünk, benne reménykedünk, és ő megszabadított minket. Itt van az Úr, benne reménykedünk, vígadjunk és örüljünk szabadításának.
Isten igéjét olvasom a Zsoltárok 82. részéből, amelyben Isten megítéli a gonosz bírákat. Isten ott áll az Istenek gyűlésén, ítéletet tart az Istenek fölött. Meddig ítélkeztek álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek? Védelmezzétek a nincstelenek és az árvák jogát, szolgáltassatok igazságot az elesettek és a szűkölködőknek. Mentsétek meg a nincstelent és a szegényt, ragadjatok ki a bűnösök kezéből. Nem tudnak és nem értenek semmit, sötétben járnak, a föld alapjai mind ingadoznak. Azt mondtam, ugyan Isten vagyok, a felséges fia minnyájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullotok, mint bármelyik főember. Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged.
Apostolon keresztül az Úristen ezt az üzenetet küldi hozzánk. Olvasom a Filippi Bélekhez írott levél második fejezetének néhány első versét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarva törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymás magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Amen.
Szeretettel ajánlom figyelmükbe a Padok szívén található énekeskönyve, a Hozsanna énekeskönyve. Ebből az énekeskönyvünkből énekelünk most, majd a Szentlélek Úristent meghívva, meghalljuk az Isten szavát, az evangéliumból, ahogy Jézuson keresztül szól hozzánk, és utána meghalljuk az Isten szavát, hogy Püspök úr szavain keresztül szól majd hozzánk. Álljunk így föl, és hívjuk így Szentlélek Úristen. 259-es ének első két versszakát énekeljük majd a Hozsanna énekes könyvünkből.
Legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Valaki megszólította a tömegből, Mester, mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökségét. Ő azt felelte neki, ember, kitett engem bíróvá vagy végrehajtóvá közöttetek. Aztán így szólt hozzájuk, vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonba való bővelkedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik, egy gazdag ember a földje bőséges termést hozott, akkor így gondolkozott magába, mit tegyek, nincs hová gyűjtenem a termésemet. Majd azt mondta, ezt fogom tenni, lebontom magtáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm minden termésemet és vagyonomat. Azután azt mondom lelkemnek, én lelkem, van sok javad, sok esztendőre eltéve, nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az életet. Isten azonban így szólt hozzá, esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet, kié lesz mindaz, amit szereztél. Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk éret Krisztus!
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a székesfehérvári imahét mai esti alkalmának résztvevőit. Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt lehetek és szólhatok előttetek, közöttetek. A mai napunk a hatodik nap témája az imahét sorozatában a másik hasznára tekintsünk. És én most elsősorban az evangéliumi szövegről fogok szólni, és ezt próbálom megvilágítani, hogy miképpen is próbál bennünket Isten igéje tanítani, miképpen szeretne Jézus ráhangolni bennünket egy másfajta gondolkodásra. Általában a lelkészeknek, papoknak, amikor prédikálnak, az első és legnehezebb feladatuk az, hogy hogyan lehet áthidalni azt az időbeli és kulturális távolságot, ami a bibliai szövegeknek az írásakor és a jelenkorban elválaszt bennünket. Hogyan lehet áthidalni adott esetben két évezredet, és azt a fajta más látásmódot, ami ott feszül a régi történet és a mai életünk között. És bizony a mai kerettörténetünk könnyen és szépen átsegít bennünket ezen a problémán, hisz hallottuk a felolvasott evangéliumi elbeszélésben, hogy Jézust arra kérte egy ember, nem nevesíti a bibliai szöveg, hogy tegyen közötte és a testvére között igazságot, egészen konkrétan arra kéri, szólj a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. És már is itt vagyunk, köszönjük szépen a jelen korban, hiszen ez a mai időkig nem sokat változott. Hogy az emberek ilyen egyszerű dolgokon, mint hogy örökség, bizony sokszor összekülönböznek. Az én kedves nagymamámnak volt egy nagyon különleges gondolata, amikor dicsértek testvéreket, azt mondták, ez olyan jó testvérek, akkor mindig azt kérdezte, igen, de örököltek már? És azt gondolom, hogy valamennyire már is témánál vagyunk, mert Jézushoz is ezzel a problémával mentek 2000 évvel ezelőtt, és ugyanezzel küszködünk ma is, hogy valami miatt érdekes módon nem megy az igazságos osztozkodás. De érdemes fölfigyelni a kerettörténetben arra is, hogy Jézus nem megy bele a részletekbe, nem azzal foglalkozik, hogy most kikérje az igazolásokat, hogy kinek milyen van, meg mennyi, meg hogyan. Tudjuk jól, hogy abban az időben, Jézus korában ez a feladat egyébként az írástudóké volt, akik a jogi feladatokat is ellátták. Ha úgy tetszik, Jézus itt nem lépi át a saját kompetencia határát. Meghagyja nekik. Viszont a többieknek, a hallgatóknak egy nagyon különleges, talányos példázatot mond, amire érdemes fölfigyelnünk. A protestáns biblia fordításban ez a bibliai példázat a bolond gazdag példázataként ismert, és én három lépcsőben fogom végig kísérni veletek együtt a bolond gazdag történetét, illetve mindazt, amit ezen keresztül látásom szerint Jézus mondani szeretne, immár nem a régieknek, hanem nekünk. Az első, amit felfedezhetünk ebben a példázatban, hogy a bolond gazda tulajdonképpen egy jó gazda. Jó gazda. Hiszen a példázat azt mutatja be számunkra, hogy mennyire ügyesen együtt él a történésekkel, a jelenben él, abban a tekintetben, hogy érzékeli azokat a helyzeteket, ami az a jó termés miatt jön, és ennek megfelelően reagál. Még azt is hadd mondjam el, mert ha már utaltam arra, hogy sokszor évszázadokat ugrálunk az időben, amikor régi bibliai szövegeket magyarázunk, hogy fontos tudatosítani azt, hogy amikor Jézus beszél a gazdagról, akkor az nem a francia forradalom után van, meg nem a bolsevik forradalom után van, hanem előtte, sok száz évvel. Miért fontos ez? Azért, mert abban az időben a gazdagokról egészen másképpen gondolkodtak. A bibliai korban a gazdagokra úgy tekintettek, mint Isten áldásának a hordozóira. Hiszen akár idézhetjük Jakabot, aki azt mondja, hogy minden jó és tökéletes adomány onnan felülről, a világosság atyától jön. Minden jó, amit az ember megkaphat a földön, Istentől van. Ebben nem kételkedtek a régiek, És nem kell kételkednünk nekünk sem. Nem ez a probléma, hogy a gazdag gazdag, nem az a probléma, hogy neki több van, mint a többieknek. Jézus nem úgy néz rájuk, és az akkori kor embere sem úgy nézett a gazdagokra, hogy ezek gyanús alakok, mert ők okozzák a szegények szegénységét, ők a kizsákmányolók, nem erről beszél Jézus. A bolond gazdag tulajdonképpen egy jó gazda. Maradjunk ennyiben. Egy jó gazda, aki látja azokat a történéseket, amikre azonnal reagálni kell, és jól reagál, látja, hogy sok a termés, azért, hogy megbecsüljük azt, amit Isten ajándéka adott, építünk nagyobb csűröket, nagyobb magtárakat, oda betakarítjuk a termést, és minden a legnagyobb rendben lesz. És azt is olvassuk a példázatban, hogy nem csak előrelátóan tervez, hanem komoly munkával szépen mindezt véghez is viszi. Vagyis a mai korban az ilyen gazdát, vagy az ilyen embert, az ilyen vállalkozót megdicsérné mindenki, mert azt teszi, amit tenni kell. Nem találtuk meg, hogy mitől bolond a bolond gazda. A második gondolat, amiről szólok, hogy a bolond gazdag nem rabja a vagyonának. Vagyis még mindig egy pozitív dolgot mondok róla. És itt lehetne hozni bibliai, vagy akár irodalmi példákat is arra, hogy ez sem olyan magától értődő. Hiszen Jézusnak is vannak olyan intelmei, amikor ő maga beszél arról, hogy a pénznek, a mammonnak az imádata milyen veszélyes dolog lehet. Beszél arról, hogy emberek függőségi viszonyba kerülhetnek az anyagiakhoz, vagy az anyagiakkal, és ezt bizony veszélyesnek tekinti ő is, de itt most nem erről szól. Akár a Bibliából idézhetnénk, és előhívhatnánk a gazdag ifjú történetét, akinek ez az érzékeny pontja volt az anyagiakhoz való viszony, és amikor Jézus elmondta, hogy mit várna tőle, vagy mit tanácsolna neki, hogy oszd szét a vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben, akkor a gazdag ifjú bizony elszomorodik. Ő minden más szabályt, törvényt szívesebben tartott volna be, ez az érzékeny pontja volt, szomorúan távozott. És ugyancsak ismerjük Zákeus történetét is, aki a problémáit görgetve tulajdonképpen nem talált megoldást az életére, és amikor hallotta, hogy Jézus átmegy a városukon, akkor fővámszedőként feltételezhetően valami ünnepi szép előkelő ruhában egy fára mászott, mint egy kisgyerek. Onnan nézte Jézus menetét, és ami nagyon komoly fordulatot hoz az ő életében, hogy Jézus, aki megy a kíséretével, észreveszi őt, aki feltételezhetően valamire nagyon kíváncsi, amit Jézus képvisel, észreveszi azt, hogy ez az ember valószínűleg nincs a helyén, nem ott kéne lennie a fán, hanem valami másra lehet kíváncsi, ezért lehívja őt, elmegy hozzá vendégségbe, és Zákeusban megváltozik valami. Megváltozik valami, amit korábban másképpen gondolt, és ezt ott, annál az asztalnál, amelynek vendége Jézus, el is mondja, vagyonom felét a szegényeknek adom, és akit megkárosítottam, annak a négyszeresét adom vissza. Vagyis rájön arra, hogy az anyagiakhoz való viszonyában valami probléma volt, és Jézus közelében kitisztul a látómező, és Jézus annyit mond erre, ma lett üdvössége ennek a háznak. Vannak, akik az anyagiaknak rabjai. Molière a Fősvény című művében kibontakoztat egy ilyen történetet, megjelenít egy ilyen embert, aki tulajdonképpen az anyagiaktól való függésében képtelen a normális emberi kapcsolatokra, mert mindennél fontosabb neki a pénz, az anyagiak. És a történet, ami szépen lassacskán kibontakozik, kirajzolódik belőle az, hogy képtelen a rendezett emberi kapcsolatokra, tulajdonképpen amikor a családtagjai elveszik az titokban tartott, rejtegetett pénzét, valójában amikor az is kirajzolódik, hogy mit is akart ő, hogy ugyanazt a lányt szerette volna feleségül venni, amit az egyik fia, akkor simán le tudják pénzen rendezni ezt a történetet, mert neki a pénz fontosabb mégis, mint az a lány. Szívbe markoló, hogy miképpen tudja eltorzítani az embereket a pénztől való függés. De ebben a történetben a bolond gazdag ilyen értelemben nem rabja még a pénzének, a vagyonának sem. Vagyis az ő bolondsága még mindig előttünk van valahol rejtette, nem tudjuk, hogy pontosan miért nevezi Jézus bolond gazdagnak ezt az embert. Hiszen amit mond, hogy sok javam van, és most kicsit lazíthatok, pihenhetek, élvezhetem, még azt is mondhatnánk, hogy milyen jól teszi. Bár mindenki meg tudná tenni, hogy a taposó malom közepette rájön arra, hogy lazítani kell egy kicsit, pihenni kell, mert rámehet az egészségünk. Nem ettől bolond ez a gazdag, valami más az, amit Jézus el szeretne mondani ennek a példázatnak a segítségével. És ha tovább lépünk, a harmadik gondolat, amit szeretnék megosztani veletek, a bolond gazdag nem bolond az emberi szempontok alapján. És itt már sejtetem azt, hogy az ő bolondsága máshol rejlik. Hiszen a gazdagunk, a mi példázatunk főszereplője tulajdonképpen azt teszi, amit emberi számítás szerint tenni lehet, és a legtöbb ember tesz is. És itt kezdjük megérteni azt, hogy Jézus, amikor a bolond gazdagról beszél, akkor nem egy konkrét emberre gondol, nem egy képzelt figurát rajzol a lelki szemeik és a mi lelki szemeink elé, hanem éppen a hallgatókhoz beszél, tulajdonképpen rólunk beszél. És ettől kezdve lesz igazán izgalmas, hogy mit is akar vele Jézus mondani. Mert amikor a bolond gazdagról beszél, akkor tulajdonképpen azt mondja el, hogy mindaz, ami emberileg normális, mindaz, ami emberileg helyén való, lehet benne valami kis finom csavar, ami mégsem teszi azt jóvá. Vagy legalábbis Isten akarata szerint nem biztos, hogy annyira jó, mint ahogyan az emberi gondolkodás szerint az. A bolond gazdag nem bolond orvosi értelemben, nincsenek viselkedési zavarai, nem tudunk semmiféle mentális problémáról vele kapcsolatban. Mitől bolond akkor mégis? Tulajdonképpen ez a bolond gazdag a példázatunkban megpróbálta kihozni a lehetőségeiből mindazt, ami benne van. Mit szeretne ő? Szeretne békében élni, nyugodtan, szeretne biztonságban lenni. Legtöbb ember a nagyon sok anyagi eszközt áldoz arra, hogy biztonságban éljen. De mi az a problémás pont, ami miatt ezt a gazdagot egy ilyen jelzővel illeti Jézus, hogy mégiscsak bolonda maga értelmében, a maga helyén, mert valami még sincs rendben. Jézus nem egy konkrét és egy kitalált víziót rajzol elénk, hanem azt a problémát, hogy ez a gazdag mégis elszámítja magát. De bolond még az éjjel elkérik a lelkedet, mondja. Miről van szó? Arról, hogy a látómezője szűk. Hogy addig néz, ameddig a testi szem ellát. Az a probléma, és itt hadd konkretizáljam egy kicsit, mert itt többen vagyunk, több felekezetből lelkészek, mi nagyon sok olyan embert temetünk, mint amilyen ez a bolond gazdag. Sokat. Akik becsületesebb dolgoznak, és valahogyan talán éppen az 50-es éveikben, vagy egy kicsit még korábban, az életük delén valami miatt elszakadt a húr. Valami miatt jött egy infarktus. még az éjjel elkérik a lelkedet. Arról beszél Jézus, hogy más távlatokba kéne gondolkodni. A hívő embernek más módon kéne gondolkodni. Életről, munkáról, pénzről, mindenről. Másképpen kéne gondolkodni. Másképpen úgy, mint aki számol azzal, hogy az Istentől ajándékba kapott életünk nem néhány évtized. Az Istentől ajándékba kapott javaink nem csak arra valók, hogy azokat gyarapítsuk és gyűjtögessünk, és valamit hagyjunk magunk után, hanem valami többről is szó van. Jézus arról beszél, hogy a hívő embernek ki kéne lépni ebből a taposómalomból, kéne gondolnia arra, amit tőle kapunk. Kéne gondolni azokra is, akik mellettünk élnek. Kéne gondolni azokra is, akik talán korlátokkal, nehézségekkel, problémákkal élnek együtt. Jézus rólunk beszél a bolond gazdag példáján keresztül. És azzal akar szembesíteni bennünket, hogy minden ajándék, ami tőle jön, olyan, amivel el kell számolni. Azzal akar szembesíteni bennünket, hogy minden ajándék, beleértve az életedet, beleértve az emberi kapcsolataidat, beleértve a földi javaidat, tőle kapott ajándék, és nem élhetsz vele úgy, mintha csak és kizárólag a tiéd volna. Azzal akar szembesíteni Jézus, hogy ezek az ajándékok kamatozhatnának jobban is. Van egy nagyon különleges mondat a felolvasott példázatban. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Nem arról van szó, hogy mi meg tudnánk venni az örök életet. Természetesen nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy a pénzt azt arra használjuk, hogy üdvösséget vásároljunk rajta, vagy ilyesmiket. Hanem arról van szó, hogy használjuk okosan. Arról van szó, hogy gondoljunk azokra is, akik nehéz helyzetben vannak. Az idei ökumenikus imahét, ahogy hallottuk, a karibi térségből jött, és aki az imafüzetnek a háttér történeteit, szövegeit átolvasta, az bizony beleborzong abba, hogy milyen más körülmények között élnek emberek, mint ahogy a mi élünk itt Közép-Európában. Fontosak ezek a szembesítések, amikor szembenézünk azzal, hogy a világon nálunknál sokkal nehezebb helyzetű emberek is vannak, mert szükséges, hogy érzékenyekké váljunk arra, hogy egyrészt a saját helyzetünk miatt ne legyünk annyira elégedetlenek. Egy. Kettő. Hogy a saját környezetünkben is érzékenyebbek legyünk arra, hogy a mi környezetünkben is vannak, akik sokkal nehezebben élnek, mint mi. Három. Hogy azok az értékeink, amik közül egy csak az, amit anyagi értéknek mondunk, de ami tulajdonképpen Istentől arra is van, hogy azzal okosan egymást segítve éljünk. Hogy osszunk meg belőle valamit azokkal, akiknek ez segítség lehet. És erre nagyon sokféle technikát kínál egyébként az élet. Csak kérdés az, hogy szív is van-e hozzá, nyitottság is van-e hozzá. Hiszen Isten bennünket, amikor szeretetével megajándékoz, akkor tulajdonképpen azt is szeretné, hogyha a szeretete bennünk úgy is dolgozna, hogy mi is egy kicsit jobban szeressük azokat, akik körülöttünk élnek. Ő nekünk sok ajándékot ad, de azért is ad, hogy mi az ő tanítványaiként, mint egy példát adjunk arra is, hogy a tőle kapottakból valamit képesek vagyunk megosztani. Az igazán fontos, amit tőle kaptunk, amire egyébként a lelkünk vágyódik, a belső békét, az igazi biztonságot, azt nem az anyagiak adják meg. Erre radikálisan szeretne készíteni bennünket a mai példázat, Jézus figyelmeztető felhívása a bolond gazdagról, ha úgy tetszik, a mi bolondságunkról, mert hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy mi azt higgyük, hogy mindent a pénz mozgat a világban, és kétségkívül sok mindent mozgat, de mindent nem. Mert van az igazi nagy ajándékok, azok nála vannak. Tőle kaphatók meg. A béke, a biztonság, a remény és az örök élet. Amen.
Rövid csendet tartunk most, picit be tudjuk fogadni még inkább a szavakat, amiket hallottunk, és majd utána pedig újra a Hosanna énekes könyvünkből énekelünk majd. Isten az, aki igazán gazdagítani tud bennünket, az Úr Jézus az, aki igazán gazdaggá tud tenni bennünket, és segít abban, hogy az igazi értékeket meglássuk. Most következő énekünkben is így szólítjuk őt meg. Hosanna énekes könyv 150-es énekét énekeljük, az első két versszakot. Uram Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadhatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, oda jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet.
Amen. Maradjunk állva és forduljunk Istenhez kéréseinkkel. Testvéreink jönnek majd ide az angolhoz fohászokat elimádkozni, amelyre majd a válaszunk, kezed legyen rajtunk, Urunk, hogy élhessünk, mondjuk együtt. Kezed legyen rajtunk, Urunk, hogy élhessünk. Amikor hálát adunk a bűn rabságából való szabadulásunkért, az Úr elé hozzuk kéréseinket, kérve őt, hogy törje össze a láncokat, amelyek rabságban tartanak, és láncok helyett a szeretet és közösség kötelékével kössön össze minket. Kivonulás Istenen, Te átvezetted népedet a vörös tengeren, s megszabadítottad őket. Légy velünk most, és szabadíts meg a rabszolgaság minden formájától, s mindentől, ami elhomályosítja az emberi méltóságot.
Kezel legyen rajtunk, Urunk, hogy élhessünk.
Bőség Istene, Te minden szükségünket betöltöd jóságodból. Légy velünk most, segíts, hogy felülemelkedjünk önzésünkön, mohóságunkon, és adj bátorságot, hogy az igazságosság követei legyünk a világban.
Kezed legyen rajtunk, Urunk, hogy élhessünk.
Szeretet Istene, Te képedre és hasonlatosságodra teremtettél, és megváltottál minket Krisztusban. Légy most velünk, tégy alkalmassá arra, hogy szeressük fele barátainkat, és örömmel fogadjuk az idegeneket.
Kezed legyen rajtunk, Urunk, hogy élhessünk.
Békesség Istene, Te hűséges vagy velünk kötött szövetségedhez, még akkor is, ha mi eltávolodunk tőled, és Krisztusban megbékéltetted magad velünk. Légy most velünk, és adj nekünk új szívet, új lelket, hogy elvessük az erőszakot, és helyette a Te békességet szolgái legyünk.
Kezed legyen rajtunk, Urunk, hogy élhessünk.
Dicsőség Istene, Te mindenható, hatalmas Úr vagy, mégis úgy határoztál, hogy Jézusban emberi családban lelsz otthonra, és a keresztség vize által gyermekeiddé fogadtál minket. Légy most velünk, és segíts, hogy hűségesek maradjunk családi elköteleződésünkhöz, és közösség iránti felelősségünkhöz, és erősítsük köteleinket testvéreinkkel Krisztusban. Kezed legyen rajtunk, Urunk, hogy élhessünk.
Istenünk, aki három személyben egy vagy, Krisztusban egyé tettél minket magaddal és egymással. Légy most velünk, és a Szentlélek erejével és vigasztalásával szabadíts meg önzésünktől, gőgösségünktől és félelmeinktől, amelyek megakadályoznak bennünket, hogy az egyház teljes, látható egységére törekedjünk. Kezed legyen rajtunk, Úrunk, hogy élhessünk.
Isten szeretete kiállt a szívünkben a Szentlélek által, ezért szólítsuk meg mennyei atyánkat bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Szeretet az egyetlen dolog, ami jövőt tud adni nekünk, személyesen és közösségeinknek is. Amikor kezet fogunk most majd egymással, akkor a kiengesztelődés jeleként, a szeretet jeleként tegyük ezt meg. Egyrészt azzal az emberrel, aki mellettünk van, másrészt pedig azok az emberek, akik mellettünk, körülöttünk vannak, jelezzék, jelképezzék számukra azokat az embereket is, akikkel éppen most kellene kezet fognunk. Ezzel a gesztusunkkal, ezzel a mozdulatunkkal, ahogy ezt a készfogást megtesszük, a békesség erősödhessen ebben a világban. Így forduljunk most egymás felé. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Közös imádságunk végén szeretettel hirdetem, hogy holnap este a következő alkalom az evangélikus templomban lesz, ahol Steinbach József református üstök fogja majd az igét hirdetni. Este 6 órakor kezdődik majd ez a közös imádság, amire szeretettel hívunk mindenkit, itt is és újra megérhessük az egységünket. Hallottunk arról ma este, hogy mit is jelent az értékeinkkel élni, és mit jelent azzal élni, amit Istentől kaptunk. Ugyanilyen jól és bölcsen benne lenni ebbe a világban. Azt gondolom, hogy fontos mindannyiunk számára, hogy ezt újra átlássuk és tudatosítsuk magunkban, hogyan vagyunk benne keresztény emberként, hogyan élek keresztény emberként azzal, amit Istentől kaptam, ami igazán ő bízott ránk. Hálásan köszönöm Püspök Atyának a gondolatait, amivel segített számunkra megérteni és megvilágosítani ezt a szentírási részt, hogy a saját életünkben is ezt felfedezhessük magunk számára. Isten áldása legyen a szolgálatán, és így kérem azt, hogy minket is áldjon meg, hogy a saját életünkben, saját helyünkben, saját szolgálatunkban bővelkedni tudjunk. Kérem, hogy álljunk föl mindnyájan. Az áldás után kivonulási énekként 274-es ének első két verszakát énekeljük. Áldjon meg minket Szent Atya Úristen kezdetű éneket.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet.
Amen. Amen.